Na, Isten hozott titeket. Ma is egy Zsoltárt megnéznénk, a 32-es Zsoltárt, de előtte szeretném, hogyha imádkoznánk, és nem csak én, legyetek bátrak. Kérjük Isten munkáját a szívünkbe, meg az életünkbe. És hogyha van valami egyéb, amivel tele van a fejed, a szíved, akár ami ma történt, akkor tedd le Isten előtt, mert biztos, hogy mással kapcsolatban, de szólni akar hozzánk, és a szívünkön szeretne munkálkodni. Uram, köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük a Te jóságodat, Uram, ami megtérésre von minket, Uram, ami hozzád von minket, Uram, újra és újra. És köszönjük, Isten, hogy Te egy személyes kapcsolatra váltottál meg minket, Uram. Hogy nem csak rendeletek, meg szabályok, meg egy törvénykönyv maradt itt a kezünkben, Uram, hanem az élő Jézus van velünk. Köszönjük, Jézus, hogy itt vagy most is. És kérlek, hogy taníts minket, Uram, taníts a Te népedet járni a Te útjaidon, és úgy kiáltunk, ahogy Dávidtól tanultuk, Uram, hogy hozzád emeljük a lelkünket hozzád emeljük, Uram. És kérlek, hogy ragyogtass ránk az arcodat, Uram, töltsd be a lelkeddel minket. Amen. Imádkozzatok ti is, hogyha. Uram, azt olvassuk a Te igédben, hogy ezt a napot Te alkottad, hogy neked újjogjunk és örvendjünk, Uram. Köszönjük, Uram, hogy itt lehetünk veled, és köszönjük, Uram, hogy bár ez csak egy újabb csütörtöknek tűnik, Uram, de mégsem csak egy nap, Uram, mint a többi, hanem jöhetünk a kegyelmet tróntermébe, ott lehetünk az élő Isten előtt. Köszönjük, Uram, ezt a kiváltságot, és Uram, szeretnénk ott találni magunkat a Te lábadnál, a keresztnél, Uram, hogy minden terhünk rád kerül, Uram, rád vetjük a gondjainkat, Uram, és valóban, ahogy kértük is, hogy a lelked betölt minket, megújít, megfrissít, Uram, minket a Te erődben. Köszönjük, Uram, hogy Te egy csodálatos Isten vagy, aki méltó minden dicséretre. És Uram, kérlek, hogy ahogy olvassuk a Zsoltárok könyvét, taníts minket bizalomra, taníts minket imádatra, taníts minket veled való járásra, Uram. Ezek a Zsoltárok hadd legyenek a mi kiáltásunk, a mi imánk, Uram. Uram, kérjük, hogy mélyítsd el a mi kapcsolatunkat veled, Uram. Azt mondja Hoseás, hogy a nép, amikor nem ismer téged, akkor tévelyeg, Uram, de mi szeretnénk téged jobban ismerni, Uram, hogy megerősödjön az életünk Te benned, Uram. Hogy azt az életet élessük, amit Te nekünk szántál, és Uram, tudom, hogy sokszor úgy jövünk ide, hogy fáradtak vagyunk, vagy nyűgösek vagyunk, Uram, de kérlek, hogy cseréld ki, Uram, ezt bennünk most, egy örvendezésre, egy hálaadásra, Uram. Hadd kerüljön át a szemünk rád, Jézus, sőt, hadd változzon meg a szívünk, meg a gondolkodásunk is. Uram, ezt kérjük a Te nevedben. Amen. No, 32. Zsoltár, kérlek, lapozzatok oda. Nem akarok senkit zavarba hozni, de volt már valaki vádlott bíróságom? Jó, Timi, mesélj. Nem. Nem. A mai történethez ez kapcsolódik. Gondolom nem gyilkosság vágyával voltál bíróság előtt, de gondoljátok el, hogy milyen lehet egy olyan embernek ott állni a bíróság előtt, akit mondjuk gyilkossággal vádolnak. És most gondold el, hogy mondjuk te vagy az. Nyilván ez csak egy fikció, remélem. És minden bizonyíték rendelkezésükre áll, minden tanúvallomás adott, és nagy bajban vagy. És ahogy telnek a hetek, ahogy zajlik az ügymenet, te egyre jobban izzadsz, egyre jobban szorongsz, egyre kisebb a gyomrod, és érzed, hogy nagy baj van. És végre elérkezik a nagy nap, amikor kihirdetik az ítéletet, és a szíved majdnem kiugrik a helyéből, várod, hogy a bíró mit fog mondani. És tudod jól, hogy az a pár szó, amit akkor a bíró elmond, az meg fogja határozni a te hátralevő életedet. És amikor a bíró föláll, kihirdeti, hogy az ítélethozatal szerint XY a vádlott ártatlan. Gondold el azt a pillanatot, amit akkor átélnél. Azt a sok terhet, vagy ezt a sok aggódást, amit addig cipeltél, azt a félelmet, amivel vártad ezt a pillanatot, hogy milyen megkönnyebbülés az, amikor megérted, hogy a bíróságon ártatlannak ítélnek, hogy nincs többé vád, nincs többé büntető per, leveszik rólad a bilincset, és mondják, hogy szabadon távozhatsz. Én nem éltem át ilyen helyzetet, és azt gondolom, hogy egyikötök sem. Dávid mégis valami hasonlót átélt, aki ezt a Zsoltárt írta. Azt gondolom, hogy ez a pillanat, amikor egy személy egy ilyet átél, akkor az szinte egy új kezdet az életében. Egy új életet nyer. Dávid ismerte ezt a helyzetet, mert ő is nem a bíróságon, de Isten előtt állt hasonló vádakkal. És azt gondolom, hogy bizonyos szempontból minden keresztény érti ezt a helyzetet, mert mi is ott álltunk Isten előtt sok-sok váddal az életünk felett. Szeretném, hogyha az első két verset elolvasnánk, így a 32. Zsoltárból, és akkor meglátjuk, hogy miért kapcsolódik ez az említett történethez. Boldog, akinek hűtlensége megbocsájtatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Ez a Zsoltár, ez annak a pillanata, amikor Isten, amikor Dávid ír arról, hogy az ő bűne megbocsájtatott. Valószínűleg, ezt nem tudjuk biztosan, ez a Becsabéval történt kaland után íródott ez a Zsoltár. Emlékeztek, akkor történt az, hogy Dávid a harc helyett a saját palotája tetején sétálgatott, és meglátott egy fürdőző nőt, aki szép termetű volt, Dávid megkívánta, valaki másnak a felesége volt ő, Becsabé, és Dávid magához hozatta, együtt volt vele, és teherbe ejtette ezt a nőt. Miután kiderült Dávid számára, hogy a Becsabé várandós, hazahozatta a harcmezőről Becsabé férjét, Úriást, hogy hazaküldje Becsabéhoz, és úgymond leplezze azt, hogy a gyermek nem tőle van. De Úriás nem ment be a feleségéhez, mert tudta, hogy az ő bajtársai kin vannak a harcmezőn, hanem lefeküdt a küszöbön. Dávid különböző módon próbálkozott, nem sikerült neki, és végül Joábbal, az ő hadseregparancsnokával megölette Úriást. És Dávid úgy gondolta, hogy az ügy le van zárva, elvette feleségül Becsabét, és Dávid gondolta, hogy él majd, mint Marci hevesen. Azt olvassuk ebben a történetben, ott a Sámuel könyvében, hogy az Úrnak nem tetszett ez, amit Dávid tett. Dávid úgy gondolta, hogy lezen zárva az ügy, de Istennek nem tetszett. Nem csak Joáb tudott erről, meg Dávid, hanem Isten is. Előle aztán nem rejtette el. És telt az idő, Isten elküldte Nátán prófétát Dávidhoz. Körülbelül egy év telt már el azóta, hogy ez az eset megtörtént, és Dávid nem tett semmit, hanem rejtegette a bűnét. Megérkezett Nátán, és elmondott Dávidnak egy történetet, egy emberről, akinek volt egy báránya, és volt egy másik ember, egy gazdag ember, akinek volt sok báránya. Ez a sok bárányos gazda megkívánta annak a szegény embernek az egyetlen bárányát, és elvette tőle. És amikor Dávid meghallott ezt a történetet, lelkéből is fölkiáltott, az igazságérzete egyből jelentkezett, hogy a halál fia legyen ez az ember. Négyszeres árat fizessen azért a bárányért, de nem is tudta akkor még, hogy a saját élete fölött mondott ítéletet, mert Nátán utána leleplezte, hogy Dávid, te vagy ez az ember. Te vetted el Úriástól az ő kedves bárányát, holott neked sok feleséged volt. És milyen érdekes, hogy Dávid, amikor úgy szembesül a váddal, szembesül, hogy Isten mindent tud, akkor fölkiált, hogy Uram, vétkeztem. És még ugyanebben az igeversben olvassuk, még csak igeves váltás sincs, hogy Isten megbocsájtott neked, elengedte a vétkedet, Dávid. Nem halsz meg. A törvény alapján Dávidnak meg kellett volna halnia. Házasságtörés miatt is, meg amiatt is, hogy Úriást eltette lábalól. Kétszeresen oka lett volna, hogy meghaljon. De Isten azt mondta, hogy Dávid, a bűnödet elengedem, nem halsz meg. Boldog, akinek hűtlensége megbocsájtatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Most már így jobban értjük, hogy miért volt annyira boldog Dávid. Hogy micsoda megkönnyebbülés volt, amikor ezt hallotta Istentől, hogy nem kell meghalnod, elengedi az Úr a vétkedet. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Dávid itt arról az időszakról ír, arról az egy évről, ami a bűnbeesés és a megtérés között volt. Egy éven keresztül Dávid hallgatott, takargatta a vétkét, és egy nagyon száraz időszakot élt át. Azt mondja itt Dávid, hogy amíg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Kinek a keze? Istennek a keze. Úgy élte azt az egy évet, hogy Isten keze rá nehezedett. Dávid azt gondolom, átélte a saját bűnének a súlyát. Hogyan élte át? Hogy a lelkében ott volt egy bűntudat. Dávid tudta, hogy vétkezett, és Isten, olyan, mintha Isten nehéz keze ránehezedett volna az életére. Egy rendezetlen bűn volt az életében. És ez úgy élte meg, hogy kiszáradtak a csontjai, egy nagyon száraz lelki időt élt meg Dávid. Én nem tudom, mennyire találkozol ilyennel, de nagyon ritka manapság az, hogy valaki bűntudatot érez. Nem? Mint hogy ez egy ilyen hiánycikk lenne az ember lelkében. Pedig ahhoz, hogy valaki tudja értékelni a bűnei bocsánatát, ahhoz igenis tudnia kell, hogy van egy bűntudat, van egy súlya az ő bűnének. Ha nincs bűntudat, akkor értelmetlen a bűnbocsánat. És Dávid itt egy nagyon mélyen átéli ennek a bűnnek a súlyát, és ezért nagyon örül, amikor az ő bűne megbocsájtatik. Észrevettétek már, hogy milyen keveset a világban gyakorlatilag nem hangzik el az a szó, hogy bűn. Azt mondják néha, hogy bűncselekmény, de hogyha valaki a saját életéről beszél, még sokszor a keresztények sem, nem azt mondják, hogy bűn, hanem azt mondják, hogy hiba, vagy probléma, vagy betegség. Egy csomó bűn, amit a Biblia bűnnek nevez, arra azt mondják ma, hogy hajlam, vagy veleszületett rendellenesség, vagy örökletes viselkedés. Csak mindent mondanak, csak azt nem, hogy bűn. És emiatt az emberek nem gondolják, hogy bűntudatot kéne érezniük dolgok miatt. Minden csak nem bűn. Pedig Isten tudta, hogy Dávid vétkezett. És, bocsánat, Dávid tudta a lelke mélyén, hogy vétkezett, és ennek a súlyát cipelte. Figyeljetek, a 38. Zsoltárban ír még erről. Felolvasom nektek a második verstől. Így ír erről az időszakról. Uram, ne fedj meg felindulásodban, ne ostoroz lángoló haragodban, 38. Zsoltár, mert nyilaid belém hatoltak, és rám nehezedett kezed. Nincs épp hely testemen, sújtó haragod miatt, nincs sértetlen csontom, vétkem miatt, mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. Megbűzhődtek, elgenyesedtek sebeim, oktalanságom miatt, elcsüggettem, elgörnyedtem nagyon, úgy járok egész nap, mint aki gyászol. Derekam égő fájdalommal van tele, nincs épp hely testemen. Kimerültem, végképp összetörtem, szívem gyötrelmében kiáltozom. Hát, nagyon mélyen volt Dávid, sőt, olyan mértékben terhelte az, amit tett, hogy fizikailag lett rosszul. A bűntudat az egy egészséges reakciója az emberi léleknek. A bűntudat az Istentől van. Egy olyan képesség, amit Istentől kaptunk. Egy ajándék, valaki azt mondta rá, egy ajándék, ami folyamatosan adatik. Amikor vétkezünk, akkor azzal kapcsolatban bűntudatot éreznünk. Hogyha szeretnéd értékelni azt, hogy Isten megbocsájtott neked, akkor ne igyekezz azon, hogyha vétkeztél, hogy elhessegeted magadtól a bűntudatot. Mert ez ad értelmet a bűnbocsánatnak. Amikor a lelked érzi a bűnöd súlyát. Én amikor még nem tértem meg, de már ismertem a kereszténységet, ismertem az evangéliumot, már a Timóteus társaságban jártam, akkor az én apukám rosszul lett. Éveken keresztül beteg volt. Én magam még nem voltam újjászületett hívő, de tudtam, hogy az édesapámnak az evangéliumot kell hallania, ahhoz, hogy a lelke megmeneküljön. És láttam, hogy apukám egyre jobban leépül, és minden egyes alkalommal, amikor a kórházba mentem, én eldöntöttem, hogy én el fogom mondani édesapámnak az evangéliumot. De nem mertem. Nem volt erőm hozzá. Nem volt bennem Isten lelke sem, ami ezt bátorságot adott volna. És ahogy teltek az alkalmak, eljött a pillanat, hogy apukám meghalt. És én egy olyan fajta bűntudatot kezdtem érezni, ami engem elvont Istentől. Elkezdtem érezni egy károsztatást, hogy apukám azért nem lesz a mennyben, mert én nem mondtam el neki az evangéliumot. És ez 8 hónapon át gyötört engem ez a súly, és nagyon leterhelte az életemet, de végül ebből mentett meg Isten. Ez az, ami végül annyira összetört, hogy oda juttatott Isten elé. És abban a pillanatban nagyon édes íze volt a kegyelemnek, mert tudtam, hogy mennyire drága az a bűnbocsánat, amit kaptam Istentől. Én azt gondolom, hogy nincs olyan ember a világon, aki pontosan tudná, hogy milyen súlya van az ő vétkének. Ezt egyedül Jézus tudja, aki helyettünk azt a súlyt elcipelte. Mert azt mondja az ige, hogy Jézus az, aki hordozta a mi bűneinket, a világ bűnét magára vette. Ő tudja, hogy annak a bűnnek milyen súlya van. Keresztelő János mondta Jézusra, amikor meglátta, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az én bűnöm súlyát felvette magára. Mi ez a súly? Milyen nagy súlya van ennek? A római levél azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Krisztus a halál súlyát vette magára, az én bűneim terhét vette fel. És ez a kereszt csodája, hogy aki bűnt nem ismert, Krisztus az igaz. Ő bűnné lett értem, hogy én Isten igazsága lehessek ő benne. Ő fölvette az én bűnöim terhét, ő bűnné lett értem, hogy én tiszta és igaz lehessek Isten előtt. Gyötör téged most valamilyen bűn? Van olyan dolog az életedben, ami így hiába már a múlt része, még mindig kísért téged magad, és ott van a terhe az életedben, hogy hogy tehettem ilyet, még mindig ott van ennek a súlya. Én azt mondom ezzel kapcsolatban neked, hogy ne próbáld elhesegetni a bűntudatot. Nem a megoldás, erre nem az a megoldás, hogy úgy teszel, mint hogyha nem is létezne ez a teher a lelkedben. Erre valami egészen más megoldást kínál az ige nekünk. De mielőtt megnéznénk ezt, szeretnék valamit mondani, ami nagyon fontos, figyeljetek erre. Ez nagyon fontos. A bűntudat nem egyenlő a károsztatással. Honnan tudom, hogy ez a kettő különböző? Néha az érzéseiket össze szoktuk téveszteni, mert a lelkünkben érezzük, hogy valami munkálkodik, valami miatt megszomorodunk, amit tettünk. Honnan tudjuk, hogy ez most egészséges bűntudat, ami Istentől van, vagy pedig egy károsztatás? A hatásából tudjuk meg. Azt mondja az ige, hogy a károsztatásnak a hatása mi? A károsztatás azt csinálja, hogy megfog minket, és elvon minket Istentől. Az az, ami azt mondja nekünk, hogy Tamás, te egy nyomorult alak vagy. Te nem vagy elég jó, ne menj oda Istenhez. Ez károsztatás, és ez nem Istentől van. A károsztatás sosem Istentől van, és azt mondja az ige a Róma 8.1-ben, hogy mi, akik Krisztusban vagyunk, ellenünk már nincs károsztató ítélet. Isten nem károsztat minket. A károsztatás végzi azt a hatást, ami elvon minket Istentől. Ha vétkezel, és van benned károsztatás, az mondja azt, hogy ne menj oda Istenhez, ő csalódott benned. Isten nem mond ilyen dolgokat, Isten minden vágya, hogy mi hozzájöjjünk. A bűntudat ellenben az Istentől van, és az oda von minket az Úrhoz. Innen tudjuk, hogy melyik van Istentől, és melyik nem. A hatásából. Az ördög akarja elintézni azt, hogy te ne menj Istenhez. Isten meg azt szeretné, hogy ahogy vagy, gyere hozzám. A Szentlélek, ami meggyőz erről, hogy Tamás, te nem vagy jó, de Isten vár téged szeretettel. Gyere úgy, ahogy vagy. A 2 Korintus 7 beszél erről, hogy van egy világ szerinti megszomorodás, meg van egy Isten szerinti megszomorodás. És Pál apostol hálát ad a korintus beliekért, hogy ők Isten szerint szomorodtak meg, és ez megtérést és helyreállást eredményezett az életükben. Amikor én vétkezem, akkor megszomorodom, és oda von engem Istenhez a bűntudatom, hogy Uram, én szeretném ezt rendezni veled. Értitek a különbséget? Nagyon fontos, mert a lelkünkben néha nem tudunk különbséget tenni, de a hatásában tudunk. Isten magához akar vonni minket mindig. Mi hozott fordulatot Dávid életében? Nézzétek meg 5. vers. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsájtottad bűnömet, amit vétettem. Mi hozta a fordulatot az egész száraz időből, a gyötrelemből, a bűn terhe alól? A bűnvallás. Hogy oda ment Dávid Istenhez, és megvallotta a bűnét Istennek. Azt mondja, hogy én nem takargatom többé, Uram, az én bűnömet. Tudod, milyen értelmetlen dolog Isten előtt takargatni bármit is? Mert hiszen ő tudja azt. Hát hogy rejthetnénk el előle? Dávid oda megy Istenhez, és azt mondja, hogy én nem takargatom az én vétkemet, idehozom eléd, elmondom neked. Szeretném, hogyha megtanulnánk egy lelki légzés gyakorlatot, ez nem egy ilyen, nem ilyen fizikai, ez egy olyan dolog, amire az Isten igéje tanít minket. Az 1 János 1.9-ben van, ez a mai egyik kulcsige versünk, 1 János, János első levele, első fejezet, 9. vers. Tanuld meg ezt az igeverset, írd fel a szíved táblájára, mert gyönyörű és nagyon fontos igevers. Azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűnünket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. 1 János 1.9. Ha megvalljuk a bűneinket, Isten hű és igaz, megbocsátja bűnünket, és megtisztít minden gonoszságtól. Mi a lelki légzés? Amikor valaki lélegez, akkor kifújja a tüdejéből a rossz levegőt, amit elhasznált, és beszívja a friss levegőt, ami oxigénnel teli. Ezen már nem gondolkodunk, mert annyira megy. Ez megy magától, és én bizonyos szempontból ilyen lehet a mi lelki légzésünk is, hogy kilélegezzük azokat a dolgokat, megvalljuk Istennek azokat a dolgokat, amiket elkövettünk, amit rosszul tettünk, a vétkeinket odavetjük elé, és belélegezzük a kegyelmet, amit Isten ad. És ebből nem kell egy nagy ügyet csinálni, hogy haj, már megint bűnt kell vallanom, mert Isten tudja, hogy mi vétkesek vagyunk, és sokszor vétkezünk. De amikor valaki megvallja ezt Isten előtt, odaadja Istennek, kegyelmet lélegezhet be, úgy, ahogy Dávid. Abban a pillanatban, amikor megvallott a bűnét, egy év hallgatás után, azonnal kegyelmet kapott. Észrevetted, hogy Isten előtt nincs próbaidő? Hogyha valami bűnből helyreállunk, megvallunk egy bűnt, megbocsátja, akkor nem tesz át minket próbaidőre, hogy jó, egy ideig figyellek még téged, te nekem nagyon gyanús vagy. Te úgy vétkezni szoktál, most rajtad tartom a szem. Nincs Istennél próbaidő, ami azonnal megbocsájt és megtisztít minket minden gonoszságtól. Nincs Istennél vezeklés. Mint ahogy középkori filmek, vagy középkori szerzetesekről láttunk filmeket, hogy én olyan bűnt követtem el, amiért vezekelnem kell, és ostorral csapkodja magát. És tudjátok, hogy ez miért van? Azért, mert az ember büszke. És azt gondolja, hogy ő kell valamit, kell tennie valamit azért, hogy bűnbocsánatot nyerjen. Pedig nem kell. Nekünk meg kell vallanunk, mert Isten már mindent megtett. Nekünk csak el kell fogadnunk ezt az ingyen kegyelmet. Nem kell önsanyargatás, nem kell önostorzás, nem kell vezekelnünk, hanem belélegezhetjük a kegyelmet a következő lendülettel. Ezt néha annyira nehéz elhinni, nem? Ezt így, én azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert ez tényleg így van. És szeretném, hogyha ezt elhinnénk mindannyian. Isten nem próbaidőt ad, és nem még egy lehetőséget, hogy Tamás, ez volt az utolsó dobásod. Hanem tiszta lappal indulhatok. Tiszta lappal mehetek tovább. Azt mondja a Biblia több helyen is, hogy Isten fogja az én bűnömet, amikor megvallom, és elveti tőlem. Nem tulajdonítja nekem az én vétkemet. Az én bűnömet elveszi, és nem lát engem többi a bűneimmel együtt. Úgy mondja a 103. Zsoltár, hogy amilyen messze napkelettől napnyugat, olyan messzi veti el az én bűneimet tőlem. Sőt, azt is mondja a Biblia, hogy az én bűneimről többé nem emlékezik meg Isten. Nem csak megbocsátja, a csak nagyon nagy zárójelben, nem csak, hogy megbocsátja, hanem el is felejti. Inkább úgy mondanám, hogy nem emlékezik meg róla. Úgy dönt, hogy nem emlékezik meg az én bűneimről. Ezért lát ő engem Krisztusban úgy, mint aki soha nem vétkezett. Bámulatos, nem? A római levél ezt úgy mondja, hogy megigazultunk Krisztusban. Krisztus igazsága miénk, mint aki soha nem vétkezett. Ézsaiás 38.17. Isten a háta mögé veti a bűneinket. Mikeás 7.19. Beveti a tenger mélyébe. Ezek különböző képek mindarról, ami valójában történik, hogy Isten elveti a mi bűneinket, és nem emlékezik meg róla. Néha én úgy, ugye mi jó keresztények vagyunk, mi szeretnénk megbocsájtani másnak, mert tudjuk, hogy így kell, de ez az elfelejteni dolog, ez nekünk nem megy olyan jól. Mert hát emberek vagyunk, mi nem tudunk úgy dönteni, hogy a tenger mélyére vetünk valamit, emlékszünk, hogy megbocsájtok, de nem felejtem el. De Isten nem ilyen, hanem el is felejti, el is veti a szeme elől, nem emlékezik meg róla többet. Vésd a szívedbe ezt, kérlek, testvérem. Amikor Krisztus azt mondta kereszten, hogy elvégeztetett, a megváltásunk kész, ez azt jelenti, hogy minden bűnünk tökéletesen 100%-ig megbocsájtatott. Dávid azt mondja itt ebben a részen, hogy megvallom bűnömet, megvallom vétkemet, bűnömet nem takargatom. És Isten megbocsátja. Oh, ez így olyan olcsó, nem? Hallottál már ilyet, hogy valaki így vétkezik egész életében, oda megy Istenhez, megvallja bűnét, és Isten megbocsátja. Ez annyira olcsó így. Ez nem olcsó, hanem ingyenes. De annak, hogy azért, hogy ez ingyenes legyen, ez Istennek nagyon sokba került, ez mindenébe került. Mindent oda kellett adnia érte, ami neki drága volt, hogy ez nekünk ingyenes lehessen. Ez nem egy olcsó kegyelem, ez ingyenes kegyelem. Észrevetted már, hogy az ingyenes dolgok mindig a legdrágábbak? És ezért annyira édes a kegyelem, mert Istennek olyan sokat kellett adnia érte, hogy azt mi ingyen ajándékba megkaphassuk. És ezért mondja Róma 8.1 számunkra már, hogy nincs többé károsztató ítélet ellenünk. Szabadok vagyunk. Amikor bűntudatot érzel, az a Szentlélek munkája benned azért, hogy odavonjon Istenhez. Megszomorít a bűnöd. És ez jó így. De ez arra von, hogy megtérj, és többet ne akarj oda visszamenni. Megtéréshez vezet. Itt ebben a részben, az első két versben 4 szót használ Dávid a bűnre, és 4 szót használ arra, hogy hogyan rendezheti ezt. Nézd meg, boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett, boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. 4 szó, 4 megoldás. Csak röviden nézzük meg gyorsan. Az egyik a hűtlenség. Ez azt jelenti más szóval, hogy lázadás. Istennek a amikor valaki nem rendeli alá magát Istennek, egy olyan tekintélynek, ami alá jogosan tartozik. Amikor egy ember azt mondja, hogy én ezt jobban tudom, mint ő. Amikor Isten fölállít határvonalakat, és azt mondja, hogy Tamás, eddig jöjj, és ne menj át ezen, és én azt mondom, hogy hát, én jobban tudom, és átmegyek rajta. Na, erre használja az ige a hűtlenség szót. A második, a vétek, itt a listában, ez azt jelenti, hogy törvényszegés. Amikor az írott törvényt, az ismert írott törvényt valaki áthágja. Amikor a 30-as táblánál 50-nel mész, pedig tudod jól, hogy ott csak 30-al lehet menni. De ez konkrétan Isten igéjével kapcsolatos. Eldeformálni azt, ami egyenes. A harmadik, az a bűn szó, erről már többször volt szó, ez azt jelenti, hogy elvéteni a célt. Hogyha valaki nem tökéletesen talál be a céltábla közepébe, hanem elvéti a célt, erre használták, hogy bűn. Amikor egy ember elvéti azt a célt, amire Isten állította be az életét. Elvétjük Isten legjobbját. Ezt a római levél úgy fogalmazza meg, hogy hiány vagyunk Isten dicsőségének. A negyedik szó az, hogy álnokság. Erre a legjobb magyar szó a sumákolás. Szerintem nem is kell többet magyarázni. De van rá 4 megoldás is. Az első, nézd meg. Az első, megbocsájtatott, ez azt jelenti, hogy elvenni, hordozni egy terhet. A bűnünk egy teher, erről már beszéltünk, amit maga Krisztus vett magára, azt a terhet, amit az én bűnöm jelentett, azt ő elvette tőlünk. Erre van egy nagyon jó kép az Ószövetségben. Az engesztelés napján a főpap hozta 2 bakot, kecskét. Az egyik volt az áldozati bak, a másik pedig a bűnbak. A Goel. És ezt odahozták ezt a bűnbakot, rátette a főpap a kezét, és rá mondta, vagy rá helyezte a nép bűneit, felsorolta a nép bűneit, és ráhelyezte erre a kecskére, és utána a kecskét elzavarták. Ki a pusztába, vigye el. És ezt hívjuk bűnbaknak, amikor van egy tettes, aki elkövetett valamit, de más kapja a súlyát, más kapja annak a következményét, ez a kecske volt az. De ez nagyon is egy kép, ez jelképesen beszél a mi Krisztus, a mi Urunkról, Krisztusról. Ő a mi bűnbakunk. Ma már ez ilyen vicces szó, hogy van bűnbak, de gyakorlatilag Krisztus helyettünk szenvedett. Ő kapta a bűnünk terhét. Ezt jelenti a megbocsájtani szó ebben a listában. A második, az eltöröltetett. Ez szó szerint azt jelenti, hogy kikerül a látómezőből. Ezt már mondtam nektek az előbb. Amikor Isten megbocsájt egy bűnt, akkor nem hozza fel többet. Amikor én elkövetek egy bűnt másodszor, akkor Isten azt mondja, nem mondja azt, hogy de hát ezt mintha már elkövetted volna. Vagy amikor sokszor elkövetek, hogy tehetted újra. Ilyeneket Isten sosem mond, mert ő nem lát egy hosszú listát, amiben én mindig odaírok még egy tételt, hanem ő elveti az én bűneimet a látómezejéből. Amikor a főpap bement az engesztelés napján a Szentek Szentjébe, ott volt az a szövetség ládája. A szövetség ládában volt 3 dolog. Egyik volt Áron kivirágzott vesszeje, a kőtáblák, és egy manna. Mind a 3 egy olyan jelkép volt, ami valamilyen lázadás kapcsán került oda. A kőtáblák, emlékeztek, amikor jött le Mózes, és a nép paráználkodott, és már megszegte a szövetséget. Na, betetették ezt a szövetség ládába, hogy emlékezzenek. Áron kihajtott vesszeje, amikor föllázadtak az Isten által kiválasztott tekintély ellen az izraeliták, a manna pedig, amikor zúgolottak, hogy már megint manna, már unjuk annyira ezt az egészet. És ott volt mindez a szövetség ládájában. De amikor a főpap bement az irgalom helyé, bement a Szentek Szentjére, a láda tetejére vért fröcskölt. Ez volt az irgalom széke. És ráfröcskölte a báránynak a vérét erre a helyre, hogy amikor Isten föntről ránézett ezekre a bizonyítékokra, a lázadás bizonyítékaira, akkor ezt a véren keresztül lássa. Amikor ránézett az ember bűnére, akkor ezt lássa elfedezve a bárány vérével. És ez történt a mi bűnünkkel is, amikor Isten ránéz a mi vétkünkre, a bárány vérén keresztül látja. Ezért mondja azt Ézsaiás, hogy ha olyanok is a bűneitek, mint a skarlát vörösek is a bűneitek, akkor is hófehéré lehetnek. Mert a véren keresztül nézve valamit, ami vörös, az fehérnek tűnik. Milyen érdekes, nem? Amikor valamit vörös színt a vér elfedez, az többé nem látszik, nem tudod megkülönböztetni a fehéret a vöröstől, ha az egészet elborítod a vérrel. Eltöröltettek a mi bűneink. A harmadik, fel nem rótt. Ugye azt mondja itt Dávid, hogy akinek az Úr nem rója fel bűnét, nem tulajdonítja nekünk az ő bűnét. Ezt a részt idézi a római levél, amikor mondja, hogy Ábrahámnak igazságul tulajdonítatott az ő hite, hogy bízott Istenben. És ugyanezt a szót használja ott az ige, ez a tulajdonítatott. Nekünk nem tulajdonítatik már a bűnünk. Nem mi vagyunk a tulajdonosai, hanem Krisztus. Gondold el, hogy ő úgy vitte el a balhét, nem csak azt mondta, hogy na jó, adjátok ide, hanem ő úgy vállalta át, hogy ő lett a tettes. Gondold ezt el, hogy nem csak a bűnt vette föl, hanem bűnné lett, értünk. Nem tulajdonítatik már nekünk a vétkünk. Hihetetlen, bámulatos, amit Jézus tett. És a negyedik, ez a legjobb, szerintem, nincs. Nézd meg, és akinek nincs a lelkében álnokság. Ez már nincs. Ez a negyedik megoldás a bűnnel kapcsolatban. El van rendezve, nincs. Nem hihetetlen, hogy Isten mit tett értünk. Luther Márton mondta azt, hogy a bűnnek két lehetséges helye van. Vagy veled van, és a nyakadon csüng, és akkor elveszett vagy, és a pokol felé tartasz, vagy pedig ott van Krisztuson, Isten bárányán, és akkor megmenekültél. Ha Krisztuson vagy, akkor a lelki ismereted lehet teljesen tiszta. Hol vannak a te bűneid? A nyakadon, vagy Krisztuson? Nincs köztes út. Ha viszont Krisztuson vagy, akkor a lelki ismereted lehet tiszta, és szabad vagy. Boldog ember az, akinek a bűne megbocsájtatott, és a vétke eltöröltetett. Ha van bűnvallás, akkor lehet három fajta áldás az életünkben, amit itt Dávid is felsorol, amit ennek kapcsán megélt. Nézd meg a hatodik verstől. Ezért hozzád imádkozik minden hívő, amíg megtalálhat, ha nagy vizek áradnak és nem érik előt. Te vagy az oltalom, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Az első dolog, amit Dávid megtapasztalt, Isten oltalma. Amikor megtért, amikor odament Istenhez, Isten oltalmát találta meg. Az a kéz, ami korábban ránehezedett, súlyos teher volt, de miután megtért, egyből úgy érezte, hogy Uram, én a te kezedhez futok oltalomért. Korábban félt Isten ítéletétől, most meg Istennél talál menedéket. A nagy vizek, amikor áradnak, akkor nem érnek el. Én azt gondolom, hogy ez a nagy víz, ez az Isten ítélete. Tudod, hogy lesz majd egy nap, amit ítéletnapjának neveznek? Amikor minden ember odaáll Istennél, és számot ad az életéről, hogy mit tett. Mi nem leszünk ott. Nyugodj meg. Emiatt, hogy amikor a nagy vizek áradnak, azok nem érnek el minket. Mert mi Krisztusban vagyunk. Erre van egy nagyon jó példám. Történt egyszer egy, Amerikában volt ez, egy szekér karaván, amikor ment át a prérin, együtt vonult ez a szekér sor, és ahogy fölértek a szekerek egy dombtetőre, látták, hogy ég a préri. És egy nagyon erős szél fújja, sodorja a lángokat feléjük. Egy szekérkaraván nem tud gyorsan haladni, és felmérték, hogy sokkal gyorsabban jönnek a lángok, mint hogy ők menekülni tudnának. És pánikba estek. De amikor a vezetőjük felmérte a helyzetet, azonnal fogott egy fáklyát, hátrébb szaladt a karaván végére, és meggyújtotta a karaván végén a préri füvét. És elkezdett ugyanaz a szél által felszítódni, és elkezdett ez a tűz ugyanúgy gyorsan terjedni a karavántól távolodva, a karaván mögött. És az a rész, az a szél, ami őket, meg az a tűz, ami őket fenyegette, a hátuk mögött az tisztította meg a terepet. És az egész karaván csak oda vonult arra a területre, ahol a mögöttük lévő tűz letarolta a prérit. És ott biztonságra találtak. És egy kislány még föl is kiáltott, aki ott volt ezen a ezen a füstölgő területen, hogy biztos, hogy itt megmenekülünk? És mondta a vezetőjük, hogy igen, biztosan, mert ott vagyunk, ahol a tűz már járt. Krisztusban azért van biztonságunk az ítélet tűze ellen, mert rajta már az ítélet járt. A tűz már rajta fogott. Ő már ítélet alá került, és ezért biztonságban vagyunk benne. Megmenekülünk. Isten most már nem ellenünk van, hanem mindenestül értünk. A második áldás, amit Dávid megélt, a 8. verstől, bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem, ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Az első áldás, amit Dávid megélt, az Isten oltalma, a másik, Isten vezetése. Amikor valaki megtér, egyből megtapasztalja azt, hogy Isten elkezdi őt vezetni. Ahogy mondtam, nem kerül próbaidőre, hogy ülj le ott, aztán majd, ha jól viselkedsz, akkor jöhetsz, hanem Isten elkezdi azt a hívőt vezetni. Néhányan úgy olvassák ezeket a szavakat, amit itt Dávid írt, hogy ez Dávid mondja nekünk. Hogy bölcsé teszlek és megtanítalak, hogy melyik úton kell járnod. Ezt abból gondolják, hogy nézd meg, Dávid úgy kezdi a Zsoltárt, hogy Dávid tanító költeménye, hogy Dávid tanít minket. Hát, én nem értek velük egyet. Szerintem ezek Isten szavai nekünk. Isten szeme lesz rajtunk, nem Dávid szemei vannak rajtunk. Ő tanít meg minket, hogy melyik úton kell járnunk. Ő tanácsol minket. Rajtad lesz a szemem. Szó szerint, lehet, hogy a te fordításod ezt is mondja, hogy a szememmel foglak vezetni téged. Ez ezt jelenti. Isten az ő megtérőit vezeti a szemével. Én apaként ezt ismerem. Amikor kisebbek voltak a fiaim, most a két nagyobbikról van szó, Barna más most a zúzós korszakában van, tehát beszéljünk Márkoról meg Daniról, ők sokat kaptak ki viszonylag, amikor 4-5-6 évesek voltak, de most már tudják, hogy mit lehet, mit nem lehet. Tehát így képben vannak, már nem kell, tudják, hogy miért mi jár, le van zsugázva, és értik a szívemet, és néha elég a szemkontaktus, hogy tudják, hogy na, azt nem lehet, vagy pedig, hogy mit szeretnék, látják rajtam, mert ismernek, és szeretnék tudni, hogy merre hány méter, és néha elég a szemembe nézni ők, és tudják. Én azt gondolom, hogy ahogy Isten is egy apuka, sőt, ő a mennyei apukánk, ő is így szeretne vezetni minket, így a szemével. Amikor már megismerjük Isten, tudjuk, hogy merre hány méter, hogy nem kell megélnünk azt, amit itt mond Dávid, hogy ne legyenünk olyanok, mint oktalanok, mint a ló meg a szamár, amit zablával kell rángatni, hogy a jó irányba menjen. Hanem lehetünk Isten gyermekei, akik Isten szeméből tudják, hogy merre kell menniük. Isten ad egy érzékenységet, amikor valaki megtér, a szíve újra puha lesz. Hogyha úgy érzed, hogy kemény a szíved, és Isten igéje nem szól hozzád, akkor lehet, hogy van ott valami az életedben, amit oda kéne vinni Isten elé. Akár csak az, hogy kemény a szíved, és szeretnél puha szívet újra. A megtérő embert Isten tudja vezetni, azt tudja tanítani, és Isten hajlandó is ezt tenni. A Szentlélek által tanácsolni. Észrevetted, hogy Isten népében az emberek különböző módon élik meg Isten vezetését. Istennel a kapcsolatuk egészen más természetű tud lenni. Ez bizonyos értelemben tehát itt olvasunk erről, hogy ez miért van így. Én azt gondolom, hogy Isten gyermekei vagyunk, és ő úgy is szeret bánni velünk. De az a gyermek, aki csökönyös, meg nem akar abba az irányba menni, amire Isten vezetni akarja, hát az nem a szemmel vezetést fogja megtapasztalni, hanem a fenyítést. Hogy kap néha egyet. Azért, hogy Isten megtanítsa őt arra, hogy engedelmes legyen, hogy kövesse az Urat. Ahogy én is az fiaimat tanítottam rá, hogy amit apa mond, azt azért mondja, mert azt kell tenni. Ha valaki nem reagál a szóra, akkor Isten máshogy tanítja meg az engedelmességre. Én apaként nagyon nem élvezem, amikor el kell fenekelnem a gyerekeimet, és azt gondolom, hogy Isten se élvezi azt, amikor fenyítés alá kerülünk, de ez egy szerető apuka, aki tanít minket engedelmeskedni. Hogyan ne legyünk összvérek, akit Isten így vezet? Hát legyen bennünk megtérő szív, alázat, és legyen az az imánk, amit Jézus tanított nekünk, hogy legyen meg a te akaratod, és ne az enyém. Na, a harmadik áldás, amit Dávid megtapasztalt a 10. verstől, Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újongjatok ti igazak, vigadjatok mind ti igaz szívűek. Milyen kontraszt ez a bűnös ember életével? Nézzétek meg, azt mondja itt Dávid, hogy sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Valahogy nekem nem teszi ez a Zsoltár vonzóvá azt, hogy a bűneimmel így együtt járjak, nem? Mert megtapasztaltam én is már hívőként is, hogy milyen az, amikor a bűnöm sok fájdalmat okoz nekem. Mert a bűn az kárt okoz. A legnagyobb kára az, hogy halált hoz. A bűn zsoldja a halál. De sok fájdalommal is jár. Rombolja az Istennel való kapcsolatomat, rombolja az emberi kapcsolataimat, a bűn rombolja a bizonságtételemet. Rengeteg kárt okoz. És azt mondja itt az ige, hogy sok fájdalom éri a bűnöst. De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Isten szeretete körbeveszi. Én annyira hálás vagyok Isten kegyelméért, mert nem érdemlem meg, ami jelent is a kegyelem szó, hogy Isten meg nem érdemelt jó indulata, de azt is átélem, hogy amikor vétkezem, akkor bőségesen árasztja rám. És ki mondja felettem azt, amit ott a bírósági tárgyaláson, hogy nem bűnös. Elmehetsz, szabad vagy. Nincs már károsztatás, hanem helyette lehet az öröm, a megbocsátás öröme. Mi nem azért vagyunk igazak, mert sose vétkezünk. Ezt tudjuk, nem? Hanem mert Jézus Krisztusban megbékéltettünk Istennel, és a bűneink megbocsájtattak. Boldog az az ember, akinek a bűne megbocsájtatott, és hűtlensége eltöröltetett. Mi volt a fordulat Dávid életében itt, a Zsoltár alapján, amikor megvallotta a bűnét? Akkor jöttek ezek az áldások, amit mondtam, hogy Isten vezette, Isten óvta, és Isten örömet adott neki. De amíg nem vallotta meg a bűnét, akkor is Isten gyermeke volt. Csak egy lázadó. És kiszáradtak a csontjai, és egy csomó fájdalmat tapasztalt meg. Dávid odament Istenhez, és megvallotta a bűnét. Nem egy papnak, Istennek. Annak mondta el, aki ellen vétkezett. Tamás, minden bűnt meg kell vallani? Van egy ilyen furcsa képzet, én hallottam tesóktól, hogy Isten csak azt a bűnt bocsátja meg, amit megvallunk. Ha valamit nem vallunk meg, azt nem bocsátja meg. Hogyha ez igaz lenne, akkor másról sem szólna az életünk, csak állandóan azon gondolkodhatnánk, hogy mit vétettünk Isten ellen. Ugye arról bátorít minket Isten ige, hogyha vétkeztünk, valljuk meg. De ez nem azt jelenti, hogy minden bűnt tételesen felsorolunk Istennek. Hát gondoljátok el, mennyi ideig tartana megtérni. Hát, és hány olyan bűn van, amit elkövettünk, de már nem is emlékszünk. Na azokkal mi van? Vagy mi van azzal a keresztényel, aki éppen vétkezik, és a következő sarkon elüti egy autó, akkor ő elkárhozott? Ez a minden bűnt meg kell vallani, ez nem igaz. Én azt gondolom, amikor Isten azt mondja, hogy amikor megvalljátok bűneiket, 1 János 1.9, amikor megvalljátok a bűneiteket, ez egy megtérő szívet jelent. Ez azt jelenti, hogy azt mondjuk Isten előtt, hogy én vétettem, én bűnt követtem el. Bocsáss meg nekem. És nem kell azon agyalnom, hogy most azt mondtam neki akkor, még reggel, akkor az is bűn volt, és akkor értitek, hogy ez egy abszurd dolog? Pedig vannak, akik így gondolkodnak erről. A bűnvallás szó szerint azt jelenti, hogy egyetértek Istennel. Én vétkes vagyok, bűnt követtem el, tévedtem. Na jó, Tamás, akkor meg miért kell megvallani? Ha Krisztus már meghalt a bűneimért, meghalt azokért a bűnökért is, amit elkövettem, meg még azokért is, amit még nem követtem el, akkor minek megvallani? Úgyis már megbocsájtotta. Igen? Igen. Ez így igaz. De Isten helyreállást szeretne hozni a kapcsolat. Amikor mi vétkezünk, ez kárt okoz a vele való kapcsolatnak. És amikor én oda megyek elé, és megtérek abból, ez helyreállást hoz a kapcsolatunkban. Ez újra egységet tud hozni a kapcsolatunkba, és újra azokat tudja hozni, amit itt az előbb mondtam, hogy ő vezet, ő óv, és örömet ad. Ehhez oda kell mennem elé, és rendezni azt a dolgot vele. És nem csak itt áll meg Isten, hanem elkezdi a jellemünket formálni, hogy ne kövessük el azt a bűnt újra. Hogyan kell megvallani egy bűnt? Hogyan kell megoldani egy ilyen problémát, amikor mi vétkezünk? Az első, amit mondtam már, hogy megvalljuk. Egyetértünk Istennel. Nem próbálunk rá más kifejezést használni, hogy az előbb már felsoroltam, vagy kifogásokat, hogy a szüleim miatt volt, vagy mindenki ezt csinálja, hanem szimplán az, hogy Uram, vétkeztem. A második lépés, ez a megtérés. Tudjátok, mit jelent az a szó, hogy megtérés? Nagyon lelki. Ez azt jelenti, hogy irányt váltok. Eddig mentem arra, de én most megtérek, és elkezdek menni a másik irányba. Elfordulok a bűntől. Ez annyira fontos dolog a megtérés, mert van olyan bűnvallás, amiből hiányzik a megtérés. Ez azt jelenti, hogy sajnálom, hogy elkövettem, de újra el fogom követni. Ez nem is őszinte megtérés. Ebben nincs a bűnben való elfordulás. A fáraó mondta ezt, amikor nem akart elengedni Izraelt, és látta a következményeket, és azt mondta, hogy én vétkeztem az Isten ellen. Hát a fáraó nem tért meg. Sajnálta a következményeit, volt egy bűnvallás, vétettem, de nem volt megtérés, hogy elfordul a bűneitől, és odafordulna Istenhez. Figyeljétek jól, a keresztényként megélünk olyan helyzeteket, amikor tusakodunk a bűnnel. Amikor elkövetünk valamilyen bűnt, megvalljuk, őszintén meg akarunk térni, és látjuk azt, hogy újra elkövetjük, és utána újra megtérünk, őszintén odafordulunk Istenhez, és újra elkövetjük, akkor ez most mi? Akkor ez most egy látszat dolog, akkor én meg se tértem? Én azt gondolom, hogy az az emberre mondható, hogy nem tér meg, akinek nincs az életében egy tusakodás a bűnnel, hanem úgymond egy bűnt úgy követel, hogy szokásszerűen jár benne, és nincs az életében megszomorodás azzal kapcsolatban. De mindannyian ismerjük keresztényként, hogy milyen az, amikor tusakodunk egy bűnnel. Amikor nem egyszer követjük el, hanem többször követjük el, de meg akarunk attól szabadulni. De a szívünk teljesen őszintén el akar fordulni attól a bűntől. Ezzel kapcsolatban még lesz, mondok valamit kicsit később. Pár dolgot még csak fölvetek, és utána jó lesz majd, hogyha imádkozunk, meg még egy pár praktikus dolog ugye a bűnvallással kapcsolatban. Egyik az, hogy Isten előtt nincs kicsi, meg nincs nagy bűn. Nincsenek ilyen kategóriák, és ezt jobb, hogyha így töröljük a fejünkből, hogy ez most egy kicsi bűn volt, vagy egy nagy bűn volt. A bűn az bűn, és a bűn zsoldja a halál. Ezért, ha van valami bűn az életünkben, abból térjünk meg, valljuk meg Isten előtt, és térjünk meg abból, forduljunk el attól a bűntől. Nincs olyan, hogy ez túl nagy bűn volt, ezt már ő nem tudja megbocsájtani. Ilyen nincs. Vagy az, hogy hát ez nem is volt olyan nagy bűn, Istent ez nem is érdekli. Ilyen kategóriák nincsenek Istennél. Tamás, én átéltem már azt, hogy megvallottam egy bűnt, de a szívem még mindig nehéz volt. Ennek két oka van. Egyik az, hogy nem hisszük el, hogy Isten megbocsájtotta teljesen, és elveti tőlünk, és még egy kicsit vezeklünk miatta. Ezt hagyd abba. A másik, hogy van egy ellenség a lelkünknek, a sátán, aki szereti kalapáccsal verni a fejünket és károsztatni. Úgy hívják őt, hogy ő a testvérek vádlója. És hiába van egy bűn rendezve Istennel, és Isten már elvetette, jön a sátán és azt mondta, hogy tehettél ilyet? Hogy lehetsz ennyire aljas? Tudod, hogy Isten csalódott és kiábrándult belőled? És ezt olyan ügyesen tudja néha csinálni, hogy a kalapácsot néha a kezünkbe adja, és mi verjük a saját fejünket, mert hogy lehettem, hogy tehettem ilyet, és Isten csalódott bennem. Ha rendeztél egy bűnt Istennel, megvallottad, ő megbocsájtotta, megtisztított, onnantól kezdve már nem kell hordoznod a terhét. Az a bűn el van rendezve. A zsidó 10 mondja ezt, hogy Krisztus egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ez rólunk szól. Isten előtt tökéletesen megtisztultunk. Na, van még egy igevers, amivel szerintem foglalkoznunk kell, ez a Jakab 5.16. A Jakab 5.16 azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyulhassatok, vagy megtisztulhassatok. Miért van szükség arra, hogy egymásnak valljunk meg valamit, amikor Isten azt szeretné, hogy neki mondjuk el, és akkor már meg is tisztít, meg is bocsátja. Miért van szükség arra, hogy egymásnak valljuk meg? Pontosan az olyan bűnökkel kapcsolatban van szükség erre, ami egy ilyen visszatérő bűn az életünkben. amikor megvallunk valamit, de az újra visszaköszön, újra visszatér, és bele tudunk kerülni egy ilyen körforgásba, hogy elkövetjük, megtérünk, helyreállunk, elkövetjük, megtérünk, megtisztít. És ez egy ilyen körforgás, és bizonyos értelemben ez egyre mélyebbre visz, mert a lelkiismeretünk egyre jobban összetörik, hogy hát de hogy ebből nincs kiút, de van kiút. Pontosan ez az igevers mutatja meg, hogy szükségünk van néha arra, hogy a bűnt Istennek is megvalljuk, és néha egymásnak. Én nem gondolom, hogy ezt úgy kéne tenni, hogy itt mindenki előtt. Ez azt jelenti, hogy fogsz egy testvért, vagy többet, akikben bízol, és azt mondod, hogy én nekem egy ilyen bűn van az életemben, ezzel tusakszom, de segítsetek ebből helyreállni, segítsetek ebből megtérni. És ez a fajta hozzáállás, és utána a testvérek imádkoznak azért az emberért, helyreállást tud hozni. Hogyha van egy ilyen szokásszerű bűn az életedben, akkor ne takargasd. Se Isten elől, se az ellen, vagy amellől a testvér elől, akiben megbízol, és vonj be valakit ebbe a körbe, és kér segítséget. Szükségünk van egymásra, szükségünk van az imákra, és szükségünk van elszámoltathatóságra, hogy valaki belelásson az életünkbe. Azt mondja a példabeszédek 28.13, hogy aki takargatja a vétkét, annak nem lesz jó vége. Aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Én annyira hálás vagyok testvérekért, akiknek el tudom mondani, hogy mikkel tusakszom, és ők nem úgy néznek rám, mint én lennék a fekete bárány, hanem azt mondják, hogy Tamás, tudjuk, gyere, imádkozzunk. És kegyelmesek és szeretetteljesek. És segíteni akarnak. Vegyétek igénybe ti is. Itt vagyunk egymásnak, és ha szükséged van ebben imára, akkor szeretnénk imádkozni, érted? A harmadik lépés, ugye mondtam, hogy megvallani, megtérni, a harmadik lépés, ez már nem konkrétan a bűnbocsánattal kapcsolatos, ez egy praktikus tanács. Töltekezz be a Szentlélekkel. Ha megtértél egy bűnből, Isten egyből hajlandó adni a lelkét neked, hogyha kéred. Miért fontos ez? Azért, mert a Galata 5.16 azt mondja, hogy testvéreim, ne a test cselekedeit tegyétek, hanem a lélek cselekedeteit. Ez a kettő a megtérés után ugyanúgy tusakodni fog bennünk, és szükségünk van arra, hogy Isten lelke megtartson minket a lelki dolgokban. Amikor megtérsz egy bűnből, kérd utána Isten lelkét, hogy töltsön be, erősítsen meg. És a negyedik dolog, ami itt nincs említve ebben a Zsoltárban, hogyha egy ember ellen vétkeztél, akkor először mindig Istenhez menj. Isten előtt rendezd azt a vétket. Azt mondja a új szövetség, elfelejtettem, hogy hol van, hogy ha valakivel problémád van, viszont, és mennél a templomba az áldozati ajándékoddal, akkor fogd meg, tedd le, és menj oda ahhoz az emberhez, és rendezd. Én azt gondolom, hogy nem csak Istennel kell rendeznünk egy vétket, ha valaki ellen vétettünk, hanem oda menni ahhoz az emberhez, és rendezni vele is. Az én feleségem ebben nagyon jó, hogyha valaki neki problémája van, vagy ráharagszik valaki, vagy ő haragszik valakire, ő nagyon gyorsan rendezni akarja. Én ezt tanulom tőle, én meg ilyen halogató típus vagyok, hogy majd ha úgy hozza a szél, és ő csinálja jól. Rendezd gyorsan, mert gyorsan lehet helyreállás belőle. Ma tökéletesen szabad lehetsz a bűntudattól és a múltad terhétől. Tökéletesen. Én, ugye 4 fiam van, Andriska még kicsi, de a másik 3 már elég nagy, és erre tanítom őket. De nehezebb dió, mint gondoltam. Megtanítani nekik azt, hogyha valamit elrontanak, utána egyszer mondják azt, hogy bocsáss meg. Ezt annyira nehéz megtanítani. 100-szor, 1000-szer elmondtam nekik. És hogy valamit elrontanak, akkor most már nem szólok, hanem várok. És volt már úgy, hogy másfél napig kellett várni, mire valamikünknek eszébe jutott, ja, most azt kell mondani, hogy bocsánat. És nem csak így, mint egy ilyen lecke, hogy a bocsánat, hanem míg a szívük eljut oda, hogy ki tudják mondani, hogy bocsánatot kérek. Én meg azt mondom nekik, hogy megbocsájtok. És ezt gyakoroljuk, Márkóval már 8 éve, Danival 6 éves, de ha ezt megtanulják, ez egy kulcs. Én, mint az apukájuk, ezt szeretném megtanítani nekik, mert a mennyei apukánk is ilyen, amikor mi megvalljuk a bűneinket, abban a pillanatban megbocsájtok neked, és van helyreállás. Ha van gyermeked, ha van ember körülötted, aki közel áll hozzád, tanítsd ezt. ha te rontod el, te kérj bocsánatot. Hogyha valaki más védkezik előtted, ellened, akkor legyél gyorsabban, hogy kimondod, megbocsájtok neked. Na, egy gondolat még, tudom, mindig van még egy, de én azt gondolom, hogy ez a Zsoltár rólunk is szól, mert mi is ugyanezen a helyen vagyunk, mint Dávid, hogy áldott az az ember, akinek a bűne megbocsájtatott, akinek a vétke eltöröltetett, akinek a lelkében nincs álnokság. Mit eredményez ez ma? Dávid örült, újongott, áldott, boldog az az ember. Te áldott vagy, örülsz, élvezed ezt? Újongsz ennek? Gondold el, hogy ez ránk is igaz. Mit tehetünk akkor? Szerintem adhatunk érte hálát, örülhetünk neki, hirdethetjük, és azzal a lendülettel, ahogy kapjuk, adhatjuk is a kegyelmet. Emlékeztek arra az imára, amire Jézus tanított? Az Úr imádsága? Bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. Mi lenne, ha olyan mértékben kapnánk a kegyelmet, amilyen mértékben adjuk? Inkább máshogy fogalmazom meg. Tanuljuk meg úgy adni a kegyelmet, ahogy kapjuk. Mert Isten bőségesen adja. Hogyha igaz ránk ez, hogy Isten minden bűnünket eltörölte, nem tart ellenünk vádló listát. Néhány jolit, amit majd előhúz, amikor és jobb beolvashat nekünk, hogy ja, én még emlékszem, mit csináltál. Akkor lehet, hogy nekünk is ezt a kegyelmet gyakorolnunk kéne mások életében, akik ellenünk vétkeztek. Szeretném, ha imádkoznánk, de most nem kis csoportban, hanem így, és hogyha van hálaadásod, hogyha van örömöd, van dicséreted ennek alapján, ha van imakérésed, akkor szeretnénk ezt Isten elé vinni, és válaszoljunk arra, amiről ma hallottunk. Micsoda áldás szabadnak lenni, és szabad lenni minden károsztatás alól.